Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi mesélő kastélyok szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Már egy héttel ezelőtt is elmondtuk, hogy Erdélyt méltón lehet nevezni a kastélyok földjének. Kastélyait bemutatni nem könnyű, azonban mindenképpen szép és nemes feladat. A kastélyok és az azokat építető családok története fénykorról és tragédiákról, születésről és elmúlásról szólnak. A nemes család kastélyai küszködnek a fennmaradással, a Pezsöt, a Sándor családok történelmi szerepét egyre kevesebben ismerik, a Szentkereszti család Árkosi kastélya francia eleganciával volt berendezve, az ugronok pedig a mezőzáhi Csipke-Rózsika kastélyát alkották meg. Témánk Erdély, mint a kastélyok földje.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész, akit ma is nagy tisztelettel köszöntünk a stúdiónkban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is élt a meghívás lehetőségével.
Örvendek, hogy itt lehetek, én is üdvözlök minden kedves hallgatót. A mai műsorban a nemes családdal kezdünk, akiket ma hiába keresünk Erdélyben, hiszen már az első világháború után többen közülük Magyarországra telepedtek. Ezután John Pagetről lesz szó, aki a szerelmének köszönheti, vagy a szerelemnek köszönheti, hogy erdélyi birtokos lett. A Petricevic horvát család két kastélya következik, ezután Alsó Gyékényesen és Alsó Ilosván, majd pedig a Sándorokkal és Mező Kaposi kastélyukkal ismerkedünk. És végül az ugronok épített örökségéből választottunk egy kastélyt, ez a mezőzáhi kastély.
Történész úr, a mai erdélyi mesélő kastélyokat kezdjük akkor a nemes család bemutatásával, folytassuk tehát velük az elkezdett beszélgetésünket.
A család ugyanarról a törzsről származik, mint a Mikó család. Bencenc vagy Vince fiát Domokost tartják a család ősének. Az ő ük unokája Bálint használta először a nemes nevet 1459-ben, amikor részt vett a megyesi diétán, mint sepsiszék követe. Később a család tagjai közül Tamás a fejedelmi tábla ülnöke volt, háromszék főkapitánya, János a fejedelmi tanács tagja, táblai ülnök, háromszéki főkapitány és többször portai követ. Egy naplót is írt 1651 és 1686 között. A grófi rangot Mária Terézia uralkodása idején szerezték, különben ugyanúgy, mint a Mikók, vagy éppen a Kúnok. Tehát 1755-ben Ádám és ugyancsak 1755-ben Ferenc szerezték a grófi rangot. Ez utóbbi ága, tehát Ferencnek az ága azonban a 19. század végén kihalt. A 18-19. Században élt nemesek közül szeretném megemlíteni Nemes Ádámot, aki főkormányszéki tanácsos, kincstartó, illetve a diéta elnöke volt, és 1816-ban az Osztrák Nemzeti Bank legelső kormányzója lett. Nemes János, aki Felsőfehér vármegye főispánjaként, majd pedig a gubernium alelnökeként tevékenykedett 1847-ben. És említsük meg egy hölgyet is, habár ő a házassága révén lett a nemes család tagja, Ransonivier Eliza, ő egy francia származású család tagja, akik Ausztriába vándoroltak, és férje lett gróf Nemes Nándor, akinek 1594-ben bekövetkezett halál után a hölgy nem tért vissza szülőföldjére, ezután főleg Budapesten élt. Nagyon híres volt művészetpártolásáról, és hát nem csak a művészetpártolásról volt híres, hanem ő maga is művészként tevékenykedett. Tanárai voltak Franz von Lenbach vagy Heinrich von Angeli, és 1876-tal kezdődően főleg Münchenben és Bécsben állították ki a képeit. A festményei között találunk csendéleteket, enteriőrképeket is, azon a művészi tevékenység nagy részét a portré műfajában alkotta. Mivel a férje országgyűlési képviselő volt, ezért nagyon sok kollégáját megfestette, Deák Ferencről készített portrét, Csáki Albinról, vagy éppen Liszt Ferencről. Nemes Vincét említeném még a 19. századból, aki először a katonai pályára lépett, majd 1855-ben kamarás lett. A hadsereget őrnagyi ranggal hagyta el, és 1861-ben a híres Bangár család, a Vodjáner család egyik tagját vette feleségül, Vodjáner Gabriellát. Főrendi háztagja volt, később máltai rend lovagja, az Osztrák-Magyar Bank jelzálók hitelintézetének a munkatársa. A 20. században élt családtagok közül mindössze kettőt említek meg. Az egyik Nemes Albert, aki 1890-ben Rómában tevékenykedett, mint attassé, később Berlinbe került, mint követségi titkár. Ezután, mint követségi tanácsos működik Konstantinápolyban, Belgrádban, vagy éppen Párizsban. És 1908-ban rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter lett, és hosszú ideig maradt Párizsban. 1911-ben visszatért a külügyminisztériumban. A világháború, tehát az első világháború kitörésekor Rómában a Quirinálei nagykövetségen teljesített szolgálatot. Később Württembergi követté nevezték ki, majd 1918 után, pontosabban 1920-ban visszatért a diplomáciába, és mint meghatalmazott miniszter utazott Rómába 1921-ben. És a másik családtag a 20. századból Nemes Vince, kinek a karrierje teljes mértékben más, mint amit eddig említettünk. Hát ugye itt nagyon sok politikus, diplomátát említettünk. Nemes Vince viszont egy kitűnő sportember volt, pontosabban egy híres teniszező. Ő az 1920-as évekkel kezdődően már Magyarországon nagyon sok versenyen szerepelt és díjakat nyert. Nagyon nehéz felsorolni ezeket a versenyeket, tehát Debrecentől egészen Ótátra Füredig. 1930-ban az Ótátra Füredi teniszversenyeken ő képviselte Magyarországot. De atlétikai versenyeken is megmutatta képességeit, 1945 után emigrálni kényszerült, az Amerikai Egyesült Államokba telepedett le, de ott is folytatta ezen munkáját, 1957-ben ugyanis ő lett az első elnöke a Pannonia Sportklubnak, ami San Franciscóban jött létre.
Mit kell tudni a család erdélyi kastélyairól?
Sajnos nagyon-nagyon keveset tudunk ezekről a kastélyokról, nem kutatták a történetüket, és elhanyagolt állapotban vannak. Tehát a családnak Bodolán és Hídvégen voltak birtokai, illetve kastélyai. A bodolai kastély valamikor a 19. században épülhetett, azonban nagyon keveset tudunk az épületről. Sajnos ma teljesen elhanyagolt állapotban van. A melléképületek közül több áll, de nem igényelték vissza, úgyhogy sorsa bizonytalan napjainkban. Az ősi birtok gyakran volt családi események helyszíne, házasságkötések, elhalálozások. Hídvégen lévő kastélyukat egyes történészek a 19. század végére teszik, megjelenik gróf Nemes Jánosnak a neve ezzel kapcsolatosan. Egyes művészet történészek nem zárják ki azt, hogy talán egy korábbi udvarház is létezett, amelyet átépítettek, vagy éppen egy teljesen új épületet építettek a 19. század végén, sajnos ezt sem tudjuk. Az államosítás után állami gazdaság használta ezt az épületet, sajnos egyes részeit lebontották, az épületet átalakították, össze-vissza szabdalták, úgyhogy ma eléggé ki van forgatva eredeti állapotából, nagyon-nagyon régóta, és tehát napjainkban is öreg otthonként használják.
Tudjuk, hogy Erdélybe nem magyar családok is letelepedtek, akik később elmagyarosodtak, ilyen például a Pezsett család is, beszéljünk a családról és a família otthonairól.
A Pezsettekről is tudjuk azt, hogy eredetileg francia származásak voltak, és a 16. században kerültek Angliába. Tudjuk azt is, hogy itt egy hugenotta családról van szó, tehát a protestánsok vagy a protestánsok elleni üldözésektől menekültek Angliába. De ezután a család tagjai főleg az angol középosztály tagjai voltak, később betöltöttek különböző politikai funkciókat, egyesek nemesi címeket is szereztek közülük. Aki bennünket pontosabban érdekel, John Paget, ő 1808-ban született, és az orvosi pályát választotta. Ami megváltoztatta az életét, az egy itáliai utazás volt, az 1830-as években történt, és ezen itáliai utazása során megismerkedett egy erdélyi arisztokrata hölgyel, Veselényi Polixéniával, és itt kezdődik a kapcsolatuk. A hölgy ekkor még férnél van, tehát Bánfi Lászlónak a feleségéről van szó, viszont néhány év múlva, 1835-ben megtörténik a válás, és 1838-ban Paget Erdélybe, Magyarországra, illetve Erdélybe utazik, és végül is 1842-ben megtörténik a házasságkötés John Paget és Veselényi Polixénia között. Különben vissza kell térni erre az 1838-as erdélyi és magyarországi utazására, ugyanis úti élményeit a következő évben megjelentette, tehát írásban is megjelentette, ez a híres Hungary and Transylvania című művet, tehát Magyarország és Erdély. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes műről van szó, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogyha egyáltalán meg szeretne ismerkedni az 1830-as évek magyarországi és erdélyi politikai, illetve társadalmi viszonyaival. És ha már erről a műről van szó, akkor engedjék meg, hogy ennek az előszavából néhány érdekes passzust felolvassak önöknek. És kezdem az ajánlattal, amit John Paget tesz. Szeretetem és becsülésem jeléül ajánlom-e munkát annak, kinek kedvéért nekiláttam. Megírásában mosolya bátorított, és most az ő kívánságára teszem közzé. Következzen tehát az előszó. Munkám elején úgy érzem, néhány dologról tájékoztatnom kell az olvasót. Remélem bizalmam ilyenfajta tanuljele elnézőbbé hangolja majd irántam, méltányosabban ítél rólam, s csak olyan hibákban marasztal el, melyekben valóban vétkes vagyok. Nem szeretném olvasóimat bármiben is kiszakalva félrevezetni. Magyarország boldogulásának ügyét őszintén a szívemen viselem, és úgy gondolom, nagyban előmozdítaná ezt, ha Nyugat-Európában és különösen Angliában többet tudnának róla. És bár természetesen szeretném olvasóimban is felkelteni az érdeklődést Magyarország iránt, mert magam is érzek, mégsem tartanám helyes vagy bölcs dolognak, ha elkendőznék vagy eltitkolnék bármely hibát, amelyre az országban, intézményeiben vagy lakóiban leltem. Tudom, vannak, akik úgy vélik, az utazó leginkább azzal költheti jó hírét az országnak, ahol járt, ha mindent a lehető legkedvezőbb színben tüntet fel. Én ezzel nem értek egyet. Nem hiszem, hogy efféle hamis sugalmazásból tartósan bármi jó származna. Nem szeretnék azonban magyar barátaimnak sem olyan gyanút kelteni, hogy bármit is rosszindulatú elfogultságból vetettem papírra. Tudom, lesznek, akik meg fognak neheztelni, amikor nemzetük hibáit idegen szemek elé tárva kell viszont látniuk, de hiszem a bölcsebbeknek nem esik majd nehezére megbocsátaniuk, ha meggondolják, ha én nem, mások előbb-utóbb mindenre szintúj rábukkantak volna, csak hogy ők talán kevesebb jó akarattal tennék ezt szóvá. Nem várom, hogy nézeteim majd bármely párt vagy felekezet tetszését elnyerik, bár mindet teljesen függetlenül alakítottam ki, és kifejtésükben egyenességre törekedtem. Ha helytállóak, talán lehet valami hasznukat venni. Ha tévesek, rövidesen úgyis feledésben merülnek, anélkül, hogy bárkinek is ártottak volna. Egyet azonban teljes joggal állíthatok. Soha, egyetlen esetben sem hoztam nyilvánosságra senki bizalmas közlését, sem olyasmit le nem írtam, legjobb tudomásom szerint egyetlen sornyit sem, amit magánszemélyként bárki joggal sérelmezhetne. Sok házban megfordultam, sokféle család életmódját és szokásait megfigyeltem, de ha szükségét láttam is, itt-ott néhány malíciózus megjegyzésnek, a valóságos helyszíntől oly mértékben távolítottam el az eseményt, hogy senki, még a legrossz akaratú találgató se ismerhesse fel valódi forrását. Hogy támadtam egyes pártokat és felekezeteket, bíráltam testületeket és nemzeti intézményeket, kertelés nélkül nyilvánítottam véleményt a közélet szereplőiről, mindez igaz. Szerintem azonban ezért senkinek nem tartozom felelősséggel. Az efféle dolgok köztulajdonnak számítanak, és nyilvánosan részrehajlás nélkül tárgyalhatók. Bizonyos vagyok benne, munkámnak nem egy hibája van. Nem mintha sajnáltam volna rá az időt vagy a fáradtságot, hogy ezeket elkerüljem, de ha meggondolom, milyen gyakran értem én is tévedésen más utazókat, alig ha remélhetem, hogy makulátlanul állok majd bírálóim előtt. Nem is arra kérem őket, hogy kíméljenek, inkább igazítsák helyre tévedéseimet. Odavágásaik talán sajognak majd, de célomat, hogy az igazságra fényderítsek, elősegítik, és a megjegyzéseikben nem lesz rossz indulat, nem panaszlom fel őket. Hogy jutottam a könyvemben közzétett ismeretekhez? Erre a kérdésre azt felelhetem, több alkalommal is jártam Magyarországon, ahol körülbelül másfél esztendőt töltöttem, és ez alatt az ország nagy részét beutaztam. Nem beszélem ugyan elég jól az otthonos három vagy négy nyelv egyikét sem, de német nyelvtudásom megfelelő, s Magyarországon nagyon sokat tudnak németül, még a parasztok között is, így aztán bármilyen tárgyról különösebb nehézség nélkül válthattam szót a magyarokkal. Sokan közülük bizalmuk és barátságuk jelével tüntettek ki, nekik köszönhetem, hogy olyan alaposan belepillanthattam a jelenlegi magyar közállapotukba. Ha mégsem mondok név szerint köszönetet mindazoknak, akiktől ismereteimet nyertem, kérem az olvasót, ne tekintse ezt hálátlanságnak. Azért hallgatok, mert nem szeretném, ha bárkire nézve is kellemetlen következményekkel járna, hogy okot adtam a feltételezésre, miszerint egyetért a könyvemben kifejtett nézetekkel. Idáig az előszó, persze az előszó azért folytatódik még, de ennyit szerettünk volna idézni most. A könyv megjelenése, illetve a házasságkötés után John Paget 1846-47-ben honfiúsítást nyer, a diétának köszönhetően, tehát erdélyi lesz, Erdélyben telepednek le a feleségével. 1848-49-ben nagyon-nagyon aktív szerepet vállal a forradalmi erők mellett, sőt, Bem József egyik szárnysegédjeként is tevékenykedik. 1849 után menekülnie kell a családjával együtt. Nyilvánvaló, hogy Angliába menekülnek, és innen térnek vissza 1855-ben. Miután visszatért, az egyik alapítója lett az Erdélyi Gazdasági Egyletnek, borászattal, lótenyésztéssel foglalkozott, egyik legfontosabb támogatója lett az Erdélyi Unitárius Egyháznak és annak székelykeresztúri és kolozsvári iskoláinak. A család birtokát aranyosgyéresen kell keresni. Eredetileg több családnak is volt itt birtoka, a keményeknek, a betleeneknek, a szentkeresztieknek, a veselényeknek. Paget 1840-ben kerül aranyosgyéresre, egy nagyon modern gazdaságot hozott itt létre, szőlőfajtákat telepített, fajlovakat hozott, új gépeket hozott a birtokra a gazdaságba. Ezt a fejlődést megakasztja 1848, ugyanis román felkelők prédálják fel a birtokát, viszont miután 1855-ben hazatérnek, akkor újra építenek mindent, különben ekkor kezdődik a borászattal való foglalkozás. A kastélyt a család 1892-ig lakta, fiai még életében elhunytak, így az örökös, vagy az egyik örökös, leánya Ilona lett. Az ő első férje gróf Teleki László volt, majd pedig a második báró Veselényi Miklós lett. Ő 1913-ban, már mint a leánya Ilona, eladta a birtokot és a kastélyt a Magyar Földművelésügyi Minisztériumnak. Ezért történt az, hogy 1920 után ez a birtok a román állam kezébe került, amely később mindenfélére használta, a mezőgazdasági kísérleti állomás működött benne nagyon sokáig, majd a kommunista periódusban a gyermekek palotája lett, úgyhogy az épület napjainkban is létezik, sajnos a parkja nagy mértékben eltűnt, az épületet átalakították, ma pedig a gyermekek klubja működik benne.
Történész úr, a Petricsevics Horváth család már szerepelt ebben a műsorban, de ebben az esetben is még be kell mutassuk a család által épített kastélyokat.
Két kastélyról szeretnénk még néhány érdekes információt elmondani. Az egyik kastély Alsó Gyékényesen található, Déstől nem messze található ez a település, és a középkori birtokosok közül érdemes kiemelni a Gerép családot, a Betleneket, a Kendieket, a Hallereket, illetve a Vér családot. A Petricsevics horvátok nagyon későn kerülnek Alsó Gyékényesre, pontosabban Petricsevics Horváth Emil, jogász és politikus, valószínűleg vásárlás útján szerzett birtokot Alsó Gyékényesen a 20. század elején, de ezt sem tudjuk biztosan. És ugyanebben az időszakban, tehát a 20. század elején az ő megrendelésére készült el a kastély. De ki is volt ez a Petricsevics Horváth Emil? Ő a tanulmányait Kolozsváron végezte, ahogy mondtuk, jogász és politikus volt. 1917-ben kinevezték Nagyküküllő vármegye főispánjának, sőt a román iskolaügyek kormánybiztosának. 1918-ban a román hadsereg elfogadta, és 9 hónapig volt bezárva, 1919-ben pedig kiutasították Erdély területéről. Magyarországon 1919-ben belügyi államtitkár lett, majd 1920-ban az Országos Menekültügyi Hivatal igazgatója. Ezután 1921 és 26 között népjóléti és munkaügyi államtitkár. Mindeközben 1925-ben a Szegedi Egyetem politikatudományokat oktató magántanára lett, nemzetgyűlési képviselőként is tevékenykedett, és nagyon nagy szerepet vállalt olyan intézmények létrehozásában, amelyek az erdélyi menekültek helyzetével foglalkozott az 1920-as évek Magyarországán. Hozzá kapcsolódik az Erdélyi Háznak a létrehozása, a Betlen István internátus megalapítása, illetve nagy szerepe volt a Kolozsvárról Szegedre menekült egyetem megszervezésében. A kastélyról annyit kell még tudni, hogy ma a polgármesteri hivatal működik benne, viszont olyan szinten átalakították az épületet, hogy nagyon-nagyon nehezen lehet felismerni benne a 20. század elején Petricevics Horváth Emil által épített kastélyt. Tehát tényleg egy pár részlet emlékeztet arra, hogy igazából itt a modern átépítés alatt egy 100 éves épület rejtőzik. A másik Petricevics birtok, illetve kastély, amelyről mondanánk egy pár szót, az Alsó Ilosván található. Itt is a birtokosok között nagyon sok családot találhatunk a 16-17. Században. Birtokosok voltak itt a bánfiak, de birtokosok voltak itt a bocskaiak, illetve a hallerek is. A hagyomány szerint a 18. században épülhetett a kastély, akkor már a Petricevics horvátokat itt találjuk Alsó Ilosván. Úgy tűnik, hogy a kastély építése Petricevics horvát Kozma altábornagyhoz kapcsolódik, ez sem egy 100%-os információ, de amelyet aztán a 19.-20. század fordulóján átalakította. A 19. század végén a kastély, illetve a birtok kikerült a család tulajdonából. Petricevics Horváth Róza ugyanis feleségül ment egy kendefi családtaghoz, pontosabban Kendeffy Károlyhoz. Az ő fiúk volt Kendeffy Árpád. Kendeffy Árpád, aki már szerepelt ebben a műsorban, ő raja Boldog falva kapcsán, ugye ennek a kastélynak ő volt a tulajdonosa. Ezután elég gyorsan követték egymást a birtokos családok a következő fél évszázadban. Az államosítás alkalmával az épületbe egy TBC preventórium került, tehát egy gyerek TBC preventórium, amely azóta is használja a kastélyt.
A Sándor család talán nem annyira ismert, de tagjai nagy mértékben kötődnek Marosvásárhelyhez és környékéhez.
Igen, talán egy külön műsort kellene szentelni a Sándor család történetének. Az első ismert őse János, Hunyadi János udvarnoka volt, és 1569-ben a család tagjai primória ranggal vannak jelölve. A család több ága létezett. Az az ág, amely bennünket most érdekel, ez a mezőségi ág, és ez a mezőségi ág a 18. században alakult ki, egy házasságkötésnek köszönhetően. Sándor Pál feleségül vette Szeredai Ágnest, és 1758-al kezdődően mezőkaposon kezdett gazdálkodni. Szeredai Ágnes és Sándor Pál leszármazottai közül Sándor Jánost kell kiemelnünk, aki 1860-ban született, tanulmányait Marosvásárhelyen kezdte, majd jogot tanult Budapesten, és később Torda Aranyos vármegye alispánja lett. 1890-ben feleségül vette Tisza Annát, ezzel rokonságba került a két miniszterelnököt adó Tisza családdal. Talán ennek a házasságnak is köszönhető az, hogy egy évre rá, 1891-ben kinevezték Kisküküllő vármegye főispánjának. Ezt a tisztséget 10 évig viselte, majd nagyon rövid ideig Maros-Torda vármegye főispánjának is kinevezték. De karrierjének a legfontosabb állomása az kétségkívül belügyminiszteri kinevezése volt, tehát a Tisza István kormány belügyminisztereként tevékenykedett 1913 és 1917 között. Tömi valószínű, hogy létezett egy udvarház mezőkapuson, hogyha a Sándorok ide kerültek a 18. században, akkor több mint valószínű egy udvarház építését elkezdték, habár erről sem tudunk semmi konkrétat. Azt viszont tudjuk, hogy a régi udvarház helyére építették a jelenlegi kastélyt, ez már Sándor Jánoshoz és feleségéhez Tisza Annához kapcsolódik, tehát házasságkötésük után valahol 1891-el kezdődően kezdik építeni a jelenleg is látható kastélyt. Egy eklektikus stílusban épült kastélyről van szó, a homlokzatán ott van a bizonyíték annak, hogy kik is az építetők, tehát a Sándor és a Tisza családok címereit lehet látni. Sándor János 1922-es halála után fia István vette át a birtok irányítását. Ő Erdélyben maradt, elég sok zaklatásnak volt kitéve a román hatóságok által. Aztán az 1940-es években az Amerikai Egyesült Államokba vándorolt. Az államosítás óta a kastélyban, tehát napjainkban is egy öreg otthon működik.
A következő percekben arra kérjük, hogy mutassa be a Szentkereszti család Árkosi kastélyát is.
A család legfontosabb birtoka volt Árkos, amely Szentkereszti Zsigmond házasságával került a család tulajdonába. Ő 1847-ben vette feleségül gróf Haller Annát, Kálnoki György özvegyét. A ma is látható kastély viszonylag későn, tehát a 19. század végén épült, pontosabban 1870-ben. a már említett ugye házaspárnak köszönhetően. Mai alakját azonban fiúknak, Szentkereszti Bélának köszönheti, aki átalakítatta az épületet Ford Sándor budapesti építéssel. Az ő felesége volt Maria Florescu, egy havasalföldi származású bójárhölgy, akinek az édesapja, bocsánat, sokszor hercegként szokták említeni, nem, ez hamis, tehát a Florescu család soha nem viselt hercegi rangot. Tehát az ő édesapja, Ion Emanuel Florescu, Románia miniszterelnökeként, illetve hadügyminisztereként tevékenykedett több ízben is. A kastély utolsó tulajdonosa az ő fiuk, ifjabb Szentkereszti Béla volt, aki a szovjetek érkezése előtt 1944-ben öngyilkos lett. A kastély sorsa a kommunizmus alatt, hát ugye megint itt a multifunkcionális épület, működött benne árvaház, iskola, művésztelep, majd 1982-ben Nikolaj Ceausescu rendelkezésére bocsájtották. Mondjuk ennek is köszönheti az, hogy nem vált romossá, viszont sajnos a belsejét átalakították, picit ilyen neo, nem tudom, Ceausescu stílusban, vagy nem tudom, hogy kellene ezt nevezzük. A rendszerváltás után újra művész telepként szolgált, hogy így fogalmazzunk, és gondolom nagyon sokan tudják önök közül, hogy a visszaszolgáltatás körül elkezdődött egy hosszas pereskedés. A leszármazottak, akik igazából a Jankovics Bésán családnak a tagjai, visszakapták a kastélyt, majd hosszas pereskedés után 2020 júniusában született meg a legfelsőbb bíróság döntése, hogy a kastély az örökösöké marad.
Kálmán úr, ma még beszélnie kell az ugronokról és az említett család, família kastélyairól is.
Az ugronok a legősibb székely családok egyike, a Sándorokkal együtt a primór családok közé tartoznak. Első ismert ősüket, Mihályt 1398-ban említik. Innen kezdve az ugronoknak nagyon sok ága létezett. Többször voltak udvarhelyszék főkirálybírói, majd később udvarhely vármegye főispánjai. Talán az egyik legfontosabb politikai karriert betöltő tagja a családnak Ugron Gábor volt, aki egy ideig Maros-Torda vármegye főispántjaként tevékenykedett, majd később magyar királyi belügyminiszter lett. A mezőzáhi birtok, tehát a mezőségi birtok a 18. században került az ugronok tulajdonába. Ebben az esetben is, mint ahogy a Sándoroknál, egy házasságról beszélhetünk. Ugron István második felesége Bánfi Anna volt, tehát a Bánfi birtok kerül át az ugronok tulajdonába. Művészettörténészek úgy gondolják, hogy a 18. század elején már létezett itt Záhon egy udvarház, amelyet említenek még a 19. század elején is. 1900-ban örökölte a birtokot Ugron István, aki az Osztrák-Magyar Monarchia diplomatája volt, és ő 1900-ban, amikor megörökölte a birtokot, akkor éppen Tbilisziben teljesített diplomáciai szolgálatot, tehát nem igazán tudott foglalkozni a birtokkal, ezért úgy döntött, hogy haszonbérbe adja. 8 évre rá, tehát 1908-ban döntött úgy, hogy elkezdi a jelenlegi kastély építését. Még annyit talán a karrierjéről Ugron Istvánnak, hogy ő 1862-ben született, és a Bécsi Keleti Akadémián végezte a tanulmányait, és ettől a pillanattól kezdve nagyon-nagyon sok helyen töltött be konzuli, illetve alkonzuli funkciót, tehát itt Alexandriától New Yorkig nagyon sok helyen megfordult, majd 1903 és 1908 között varsói főkonzulként tevékenykedett, később Belgrádban lett rendkívüli követ, és megbízottként később visszakerült Varsóba. Több legenda övezte a lovagvár-szerű épület építését. Kettőt emelnék ki. Az egyik, hogy egy francia nemes kisasszony számára épült volna, és az volt az elképzelése Ugron Istvánnak, hogy majd ezt a hölgyet a Loire-menti kastélyokra, vagyis a hazájára fogja emlékeztetni. A másik történet, ez már az orosz cár leányához kapcsolódik, tehát Ugron István beleszeretett II. Miklós egyik leányába, és neki építette a kastélyt, így szerette volna elnyerni, megnyerni a kezét, de végül is a cár nem adta oda leányát, és ezért szokták egyesek megjegyezni, hogy milyen kár, hiszen II. Miklós és családja áldozata lett a bolsevikoknak 1918-ban. A kastély épületén különben emléktábla őrzi az építés pillanatát, amely sok mindent tisztáz számunkra, de ugyanakkor elhallgat néhány információt. Ennek a táblának a szövege a következő. Építette Ábránfalvi úron István, Ausztria-Magyarország rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere, császári és királyi kamarás, sógorának, Losonci báró Bánfi Jánosnak rajzai után. Azt azért el kell mondani, hogy itt a két sógornak az együttműködéséről van szó, de nagy szerepe volt a kolozsvári építésznek, Pálkai Lajosnak az épület megtervezésében, tehát kétségkívül persze Bánfi János rajzairól van szó, de maga az építész, maga tervező az Pálkai Lajos volt, ahogy a művészet történészek ezt kiderítették. Ugron István későbbi karrierjéről még csak annyit szeretnék elmondani, hogy ő az Országos Magyar Párt elnökeként tevékenykedett 1922 és 1926 között, illetve a református egyházkerület főgondnoka is volt. 1918 után ritkábban lakott a kastélyban, sőt később unoka öccsének átengedett a kastélyban néhány helyiséget, Bánfi Istvánról van szó, és a birtok örököse a Bánfi családból került ki, Bánfi István, aki felvette az Ugron nevet is, tehát az Ugron Bánfi családként szerepelt tovább. Ugron István 1948-ban halt meg, tehát nem érte meg a kastély államosítását, de nem is igazán tudta használni úgy, ahogy ő ezt elképzelte, úgy, ahogy ő ezt megépítette 1908-al kezdődően. Néhány rövid sor, Ugron Istváné báró Bánfi Mária sorait idézném a kastéllyal és a családdal kapcsolatosan. A mezőség közepén magasodó dombon áll egy háromtornyos kastély. Valaha nagy kert vette körül, sok-sok gonddal összeválogatott különböző fával. Messziről látszik, bárhonnan közeledünk mezőzához. Gyerekkoromban állítólag azt mondtam, olyan, mint spenót közepén a tükörtojás. A ház ma is aránylag jó állapotban van, árva gyerekeket gondoznak benne. A sok-sok fát kivágták. Első és utolsó gazdája Ábránfalvi Ugron István építette magának közvetlenül az első világháború előtt. Diplomataként élt a világ különböző országaiban, rengeteget utazott mindenfelé, csak Ausztráliába nem jutott már el. Mindenhol sok szép, az országra jellemző holmit vásárolt össze. Ezekkel rendezte be házát. Volt benne török, arab, indiai, afrikai szoba. Tulajdonképpen kincset érő múzeum volt ott. A második világháború után minden széthortak, semmi sem maradt a csodás dolgokból. Ideig az idézet, annyi megjegyzést még hozzáfűznék az idézethez, hogy amiben téved Ugron Istvánné Bánfi Mária, hogy azért fákkal kapcsolatosan, tehát hál' Istennek a park azért nagy részben megvan napjainkban is, illetve ő, amikor ezt írt, akkor tényleg árva gyerekeknek szolgált otthonul, ma már nem. Tehát az államosítás után a kastélyban állami gazdaság működött, majd szanatórium, és később gyermekotthon lett, ez tény és való, viszont ma már üresen áll. Tehát az épületben nincsenek árva gyerekek, a megyei tanács, tehát a Maros megyei tanács tulajdonát képezi, a Maros megyei múzeum állagmegóvási munkálatokat végzett az épületen, de sajnos a hasznosítása továbbra sem megoldott, nem beszélve arról, hogy a család visszaigénylési kísérletei eddig kudarcot vallottak.
Történész úr, kihasználva az utolsó perceket is, megkérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
A műsor elején azokat a szerény maradványokat mutattuk be, amelyek a nemes család jelenlétére utalnak Hídvégen és Bodolán. Ezután az Erdélybe szakadt angol orvos John Paget életét és Aranyos Gyíresi kastélyának a történetét mutattuk be. Ezután következett a Petricsevics horvát család két kastélya, Alsó Gyékényesen, amelyről mondtuk, hogy ma nehezen ismerhető fel a múltja, és az Alsó Ilosvai kerültek bemutatásra. A Szentkereszti család Árkosi kastélyának a története következett, amely 1870-ben kezdi létezését, és hát később Forr Sándor budapesti építésszel építeti át Szentkereszti Béla és felesége Márián Florescu. Végül az ugronok kastélyai közül a mezőzáhi lovagvár építését mutattuk be, amelynek a megrendelője a diplomata Ugron István volt.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük ezt az értékes beszélgetést is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és a jövő héttel kezdődően elhagyjuk a történelmi Erdély területét, és a Párciumba, illetve a Bánságba látogatunk, és az itteni kastélyok történetével ismerkedünk.
Kedves hallgatók, a Kőbezárt múltunk különálló sorozatának az Erdély mesélő kastélyok percei ezennel lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Lassan átadjuk a stúdiót, elköszönök, a műsor szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. a műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.